Van itt köztetek kettős állampolgár? Van, de én azt mondom, hogy szerintem vagytok többen is. Akkor azt kérdezem, hogy van-e, aki Krisztus követőjének tartja magát? Na, akkor ti kettős állampolgárok vagytok. Úgyhogy jó, ha tudtok róla, hogy nem csak ennek az országnak vagytok az állampolgárai, hanem a mennyek országának is. És ezt azért gondoltam így bedobni, ezt a gondolatot, mert hogy ma a mennyek országáról lesz szó. A Máté 18. evangéliumában járunk, és egy pár bevezető gondolatot hoztam, amit szeretnék mondani így magáról a sorozatról. Ugye benne vagyunk már egy jó ideje lassan, majdnem egy éve benne vagyunk, és többször elhangzik azért ez a gondolat, de néha úgy jó emlékeztetni, hogy milyen sorozatban vagyunk most benne. Ugye a Máté evangéliumát vesszük fejezetről fejezetre, versről versre, és amikor erről közel egy éve beszélgettünk tanítás műhelyen, akkor azt a címet választottuk a sorozatnak, hogy az élet újra gondolva. Ezt ugye szoktátok látni a sorozat plakátján is. És Máté evangéliumában nagyon nagy hangsúlyt kap a mennyek országa. Nagyon sok fejezet szól a mennyek országáról. És más szavakkal úgy is szoktuk néha olvasni, hogy Isten királysága. És az is egy ilyen megállapított tény, hogy a Máté evangéliuma az a szerző, tehát Máténak a célközönsége az a zsidó nép volt. Izrael népe volt a célközönség, akinek írta ezt a evangéliumot Máté. És nagyon sok utalás van erre, hogyha figyelünk a kis apró részletekre. És az a helyzet, hogy a zsidó nép egy nagy birodalom részeként, egy elnyomás alatt élt. És egy nagyon erőteljes messiás várakozásban voltak, de ők egy ilyen politikai értelemben vett messiást, mint szabadítót vártak. És amikor eljött ez a messiás, és valaki felismerte, valaki nem ismerte föl, de aki fel is ismerte, az is igazából úgy tekintett rá, és azt várta tőle, hogy ott az életében, az ő életükben meg fog történni az, hogy Izrael királyságát helyreállítja, és megszabadítja őket az elnyomó birodalomtól. És ehhez képest Jézus folyamatosan beszél egy mennyei királyságról, Isten országáról beszél, és bemutat egy országot. Úgy is mondhatnánk, hogy bemutatja a mennyek országának a programját ezekben a tanításaiban. És nagyon sok esetben radikális. Nagyon sok esetben azt látjuk, hogy nem az beszéli, amit mi gondoltunk. Nem az beszéli, ahogy mi eddig gondoltuk, hogy van. Nem azt mondja, ahogy mi az atyáinktól azt vettük. Miket beszél ez? És az mennyek országának a programja különböző emberekben különböző reakciót vált ki. Vannak emberek, akikben olyan reakciót vált ki, hogy meg akarják ölni. Nem fér bele a keretükbe, nem fér bele abba az elképzelésbe, amit ők gondolnak, és nincs meg bennük az a hajlandóság, hogy újra gondolják az életet, hogy újra gondolják azt, amit eddig hittek. És azt olvassuk a tanítványokról is, hogy nagyon sokszor őnekik se esett le. Nem értették, amit Jézus mond. Viszont van egy nagyon fontos megfigyelés, hogy többször olvassuk a tanítványokról, hogy azt mondják, hogy oda mennek Jézushoz, és kérik, hogy magyarázd el, amit az előbb mondtál, mert nem értjük. De szeretnénk érteni. És hogy van ez? És ez az, amit én kívánok, hogy bennünk is meglegyen. Ez a fajta hozzáállás, hogy ne úgy hallgassuk, hogy mi ezt nem így tanultuk, mi ezt nem így vettük, hanem ezzel a hozzáállással, hogy megvan bennünk a nyitottság arra, hogy újra gondoljuk az életünket, hogy újra gondoljuk azt, amit eddig valahogy hittünk. És ez a fejezet is a mennyek országáról fog szólni. Jézus tanított egyébként egy imádságot, amiben van egy sor. Méghozzá az a sor, hogy jöjjön el a te országod. Amikor ezt imádkozzuk, akkor belegondoltatok-e már, hogy mit imádkozunk ilyenkor, hogy jöjjön el a te országod? Ugye van egy olyan elképzelés a fejünkben, hogy itt van ez a földi élet, ezt leéljük, ennek egyszer vége lesz, és utána pedig megyünk valahova, remélhetőleg a mennyek országába, és hogy ott pedig minden jobb lesz. Egy ilyen javított verzió, vagy nem tudom, egy ilyen fölpluszolt verzió, fölturbózott verzió. De hogy az az igazság, hogy Jézus egyáltalán nem ilyen hozzáállást tanított nekünk, hanem ő azt mondta, hogy imádkozzunk úgy, hogy jöjjön el a te országod. Ez azt jelenti, hogy az, ahogy a mennyek országa működik, az kezdjen el megvalósulni itt, a földön, ebben az életben. Ne csupán egy távoli jobb jövőben reménykedjünk, hanem itt a jelenben, a földben, a földön kezdjük el megvalósítani a mennyek országának a programját. És ezt egyébként, hogy Jézus ezt akarta, ezt az ő saját imádságából tudjuk. Mert a János evangéliumában le van jegyezve egy nagyon hosszú imádság, ami Jézus szájából hangzik el, és ott azt ír a 15.-16. vers, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. A földön élünk, de a mennyek országának a szabályai szerint kezdünk el élni. Jöjjön el a te országod. Amikor ezt kérjük, ezt imádkozzuk, amit Jézus tanított nekünk, akkor itt ebben a mostani földi életben kezdjük el megvalósítani. Gondoljuk újra az életet. Az egész fejezet a mennyek országáról szól, most csak az első fele lesz előttünk, az első 14 vers, de ez azért fontos, mert ez az első rész Isten szeretetéről fog szólni, hogy ő hogyan szeret minket, mint gyermekeit, a gyermeki létről fog szólni. Viszont ezután pedig folytatódik a fejezet, ami a kapcsolatok helyreállításáról és a megbocsátásról szól. És az azért fontos, hogy majd, amikor egy pár hét múlva, most lesz egy néhány hét szünet a sorozatban, amikor pár hét múlva majd Gergő folytatni fogja ugyanezt a fejezetet, akkor emlékezzetek majd vissza, hogy a kapcsolatok helyreállítása és a megbocsátás az abból eredeztető, és abból indul ki, ahogyan Isten szeret minket, mint gyermekeit. És akkor az egy nagyon nagyszerű üzenet lesz. Oké. Hát akkor a bevezető után lássuk, hogy mi történik az első versben. Úgy olvassuk. Abban az órában odamentek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezték tőle, ki a nagyobb a mennyek országába. Na, ez tipikus. Nincs itt semmi látnivaló, ez annyira tipikus ilyen férfi mentalitás, tehát ez a folyamatos versengés. Na, nyomunk egy versenyt, lássuk ki a gyorsabb, vagy gyere nyomjunk egy szkandert, lássuk ki az erősebb, vagy gyere nyomjunk egy honfoglaló partit, lássuk ki a okosabb. És hát igen, vannak olyan kérdések is, amiket lehet, hogy nem annyira akarunk föltenni, de azért legyünk őszinték, hogy ott viszket a tenyerünk, és nagyon szívesen megtudnánk, hogy vajon melyikünk keres a többet, vagy igen, hogy melyikünk igen, sikeresebb esetleg a különböző területeken. Na jó, oké, de nem ezt írtam le, csak szétnéztem, hogy vannak fiatalkorúak is. Szóval, hogy ez a versengés, ez azért jellemző, igaz? és azért emlékezzünk, hogy mi volt az előző részben. Tehát, hogy három srác közülük olyan csúcs élményben volt részük, hogy én nem tudom elképzelni, hogy ők nem kezdtek el dicsekedni. Tehát, mi volt itt lent? Ja, nem sikerült meggyógyítani a megszállított, hát, ja, velünk, ja, de semmi különös, csak találkoztunk Mózessel, meg Illéssel. Ja, egyébként Isten hangját is hallottuk, de... és elindul ez a... De Jézus szájából akarják hallani, hogy ők valakik. És az a helyzet, hogy ők ebben a politikai országban gondolkodnak. És arra kíváncsiak, hogy Jézus, amikor majd helyreállítja a királyságot, és elindul az ő programja, hogy milyen poszton lesznek. Ki lesz a belügyminiszter, ki lesz a külügyminiszter, meg ki lesz a pénzügyminiszter. Na és az a lényeg, hogy 3 évet töltöttek Jézussal, de még a legvégén is ebbe voltak. Féltek meg 2 további eset, 2 fejezettel később, a 20. fejezetben, majd lesz egy ilyen, akkor oda ment hozzá Zebedeus fiainak anyja, a fiaival együtt. Tehát ugye Jakabbal és Jánossal együtt, és kérni akart tőle valamit. Jézus megkérdezte tőle, mit kívánsz? Ő így felelt, mondd, hogy melletted üljön az én 2 fiam a te országodban, az egyik a jobb kezed, a másik a bal kezed felől. És van egy másik eset, konkrétan az utolsó vacsorán. Tehát amikor szoktuk idézni azokat az igéket, hogy vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, és vette a poharat, és azt mondta, hogy ez az én vérem, a szövetség vére, stb. Tehát úgy van egy elképzelés a fejünkben, hogy azért ez egy elég szent pillanat volt, nem? Egy elég ilyen meghitt, bensőséges, szent pillanat. És közvetlenül utána. Egy versszakkal később, figyeljetek, Lukács 22-24, versengés is támadt közöttük, hogy melyikük a legnagyobb. A tanítványok fókusza a földi országon volt, a földi szabályok szerint. Kívülről nézve röhelyesnek tűnik, ugye? Akkor kezdünk el kevésbé röhögni, amikor rájövünk, hogy mi pont ugyanilyenek vagyunk. És hogy pont ugyanígy a fókuszunk mennyire erre a világra korlátozódik sokszor. És hogy mennyire nem a mennyek országa szerinti perspektívát látjuk magunk előtt. Na hát akkor nézzük, Jézus eldönti a vitát, lássuk, hogy mit válaszol. 2. vers. Ő oda hívott egy kisgyermeket, közéjük állította, és azt mondta, bizony mondom nektek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Na erről beszéltem az elején, hogy van egy elképzelésünk, hogy látjuk az életet, a világ mércéje szerint mérve, a világ gondolkodásával gondolkodva, és jön egy válasz, ami teljesen ellentétes azzal, amit mi gondoltunk. És ellentmond a józan észnek is. És mégis a mennyek országa sok tekintetben ilyen, hogy ellentmond a józanésznek. És azt írja, ezt aláhúztam az igeversben, hogy ha meg nem tértek. Ugyanez más fordításban úgy hangzik, hogy ha meg nem változtatjátok a gondolkodás módotokat. Ilyen nehéz szó. Nem, hogy belügyminiszter nem lehetsz, de hogy még be sem mehetsz az országba. Tehát, hogy ezt gondoljatok bele, hogy a csúcsélmény után ezt milyen volt hallani ott Péternek akik, és a többieknek, hogy azon versengenek, hogy ki lesz a legnagyobb, és akkor még az is szóba jöhet, hogy be sem megyek. Tehát, hogy akkor ugye ez elég mélyen érinthette őket. Élet újra gondolva megint csak. És miért a gyerekeket választotta példának? Mert hogy azt mondja, hogy odaállított egy gyermeket, és hogy olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek. Nézzük meg a gyermeki lét jellemzőit. Ez az egyik kedvenc témám. Nagyon szeretem ezen gondolkodni és beszélni is róla. Egyrészt a függés. Ez az első függés. Tehát, hogy a gyerekek függnek a szüleiktől, ugye? Függnek attól, hogy a szüleik hova viszik őket, és nem önállóan hoznak meg döntést. És ugye jó esetben a szülő akarata érvényesül az életében. Következő, hogy nincs saját erőforrása. Legalábbis nem elég. megveszünk egy játékot, és Antónia hozza a 30 forintját, hogy apa, elég lesz? És mondom neki, hogy Antónia, nagyon aranyos vagy, és nem lesz elég, de kipótolom neked, és úgy már elég lesz. És a következő, hogy nem aggódnak. Láttatok gondterhelten, magába roskadva gyereket azon gondolkodni, hogy miből fogom kifizetni a villanyszámlát? Én még nem láttam, de szóljatok, ha ti láttatok. Alapvetően a jövőkép bennük az egy jó jövőkép. Az alapbeállítottság az az, hogy a jövő felől pozitív értelemben gondolkodnak, egy jó jövőt képzelnek el maguk előtt. És még egy gyermeki jellemző, csorbítatlan a bizalom bennük. Amikor Johanna az asztalra felmászik, és óriási lendülettel elindul, hogy az ölembe ugorjon, az ezred másodpercnek az ezred részeiben sem fordul meg a fejében az, hogy apa nem fog elkapni. Nincs ilyen lehetőség az ő fejében. Töretlen és csorbítatlan a bizalom. Innentől kezdve a gyermeki példa az egy jelkép. Tehát nem azt mondta, hogy legyetek gyerekek, és akkor bemehettek a mennyek országba, hanem hogy legyetek olyanok. Tehát innentől kezdve ezek, amiket megbeszéltünk, ezek jelképek. Jelképezik, hogy milyennek kell lennünk. És akkor vegyük, ugyanezt a négyet vegyük sorra. Függjünk Istentől, ahogy egy kisgyermek függ a szülőitől. Az ő akarata érvényesüljön az én életembe. Aztán ne a saját erőforrásainkra támaszkodjunk. Tegnapi napról már nagyon sok gondolat elhangzott. Itt van még egy. Nem a mi dolgunk az 5000 ember megvendégelése, hanem mi csak visszük az 5 kenyeret és a 2 halat. Mint hogy a kisgyermek viszi a 30 forintot a 10.000 forintos játékra. És a szülő erőforrásaira hagyatkozik. Ne aggódjunk. Higgyük el, hogy a jövőnk felől Istennek egy jó elképzelése van. És Isten minden napra gondoskodik rólunk, arra a napra. Mint ahogy Salomének minden nap teszek egy szendvicset a uzsonnás dobozába, nem pedig hétfőn 5-öt. Ugye? Fura lenne. Pénteken előveszi azt a... Hát, színes, szagos. Oké. És végül a negyedik, hogy bízzunk meg benne. Ahogy egy kisgyermek megbízik a szüleiben. Apa el fog kapni, Isten el fog kapni, hogyha oda menekülünk az ő ölébe. Jézus még nem válaszolt a kérdésre, ha észrevettétek. Ez még nem volt válasz a kérdésre. Mi volt a kérdés? Ki a legnagyobb, ugye? Egyelőre ezt még nem válaszolta meg. Nézzük, hogy akkor hogyan folytatja a válaszát. Aki tehát megalázza magát, és olyan lesz, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában. Az előzőleg idézett két esetnek is a folytatását szintén felszeretném olvasni. Tehát ugye az egyik eset az volt, amikor a Jakab és János anyucinak a segítségével szeretnének lestoppolni két jó posztot. És Jézus ott mit válaszol? De közöttetek ne így legyen, hanem aki nagyjá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok. És aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Aztán ott van az utolsó vacsorás eset. Ott hogyan folytatódott? Ti azonban ne így cselekedjetek, hanem aki a legnagyobb közöttetek, olyan legyen, mint a legkisebb. És aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál. Amíg a tanítványok fókusza az evilági királyságon volt, és azon kattogott az agyuk, hogy ki milyen poszton fog szerepelni ebben a királyságban, addig Jézus fókusza a mennyek országán járt, és annak a szabályain. Mit kell tennünk, ha már itt, ezen a földön, ebben az életben a mennyek országának a szabályai szerint akarunk élni? Ha komolyan gondoljuk azt az imádságot, hogy jöjjön el a te országod, akkor mit kell tenni? A kulcs szavak, alázat és szolgálat. Viszont ne toljuk túl az alázatot, mert az is gáz, amikor azon versenyzünk, hogy ki az alázatosabb. Én senki vagyok. Nem. Én még senkibb vagyok. Oda jön a harmadik. Nem. Én vagyok a legsenkibb. Szóval, ha ez van, akkor pont ugyanolyanak vagyunk, mint a tanítványok az utolsó vacsorán. Hogy kicsit félrement a lényeg. Egy kicsit nem sikerült megérteni a lényeget. Nem esett le. Az a helyzet, hogy Péter leveléből, ami ugye később írta a levelét, olyanokat ír benne, amiből kiderül, hogy utólag leesett neki, amit Jézus tanított, csak akkor ott, amíg Jézus ott volt, addig még nem minden esett le neki. Az egyház és Krisztus egyek. Erről szól a következő pár igevers, az 5. verstől. És aki befogad egy ilyen kisgyermeket az én nevemben, az engem fogad be. Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába, és a tenger mélyébe vetik. Ókori maffia módszer. Tehát a mai kontextusban ez úgy hangozna, hogy jobb annak, ha betonba öntenék, vagy nem tudom, mi a éppen aktuálisan népszerű maffia kivégzési módszer. Na mindegy, szóval, hogy azért ez durva, nem? Malomkövet kötni. És tudjátok itt, melyik malomkőről van szó? Ez az a fajta malomkő, amit a szamár hajtott körbe-körbe, mert annyira nehéz, és nagy. Itt arról a malomkőről van szó. Ugye Toldi Miklós megvan mindenkinek, ott is van egy malomkő, na az már az egyel kisebbik malomkő, tehát az már a haigálós malomkő, amit el lehet ugye hajítani, és ilyen Toldi mintára így át is költöttem, hogy csak hol van. Igen, Toldi féle malomkő, süllyed a nehéz kő, ki tudja, hol áll meg, ki tudja, hol áll meg, és kit hogyan fullaszt meg. Ez meglehetősen szörnyű vég, de azt olvassuk, hogy ez még mindig jobb. Ez még mindig jobb lenne, ha ez lenne a jutalma annak, aki Isten gyermekével kekeckedik. És szeretnék ide egy olyan példát hozni, amit megkérdeztem Erikát, hogy megoszthatok-e, és engedélyt adott rá, úgyhogy az engedélyével mondom el. Ő tinédzser korában átesett egy abuzáláson, és olyan helyen és olyan személytől, ahol és akitől egyáltalán nem várta volna. Egy keresztény táborban, egy elvileg keresztény atyafi szorított a sarokba, és próbált meg közeledni hozzá. De most az a helyzet, hogy Erika akkor nem otthon volt, hanem a nagy tatájára volt bízva, és nem merte elmondani neki, de azért nem merte elmondani neki, mert ismerte a tatáját, és tudta, hogy ha elmondja a tatájának, akkor a tatája elmegy ehhez az emberhez, és megöli. Azért, mert tudta, hogy az ő tatája annyira szereti Erikát, hogy aki Erikával kikezd, az ő vele kezd ki. És mondta is Erika, hogy egész életében nem is tudta meg ezt a tatája. Most az a helyzet, hogy Isten elől nem tudjuk elhallgatni, hogyha kikezd velünk valaki, Isten tud róla, és nem marad el a haragja. Úgyhogy ez a különbség közte, viszont abban ugyanolyan módon megáll, hogy ilyen féltő módon szeret minket, és És ennyire komolyan gondolja azt, hogy ha valaki nekem ártani akar, az ő neki árt. Kettő véglet, egy pozitív és egy negatív végletet szeretnék idehozni, hogy mennyire a sajátjaként tekint rád. Mennyire a sajátjaként tekint rád. Az egyik, Máté 25-ben olvasható, akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz, jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek az országot, amely készen áll számotokra a világ kezdete óta, mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazak. Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen, vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? A király így felel majd nekik. Bizony, mondom nektek, valahányszor megtettétek ezeket akár csak egyel az én legkisebb testvéreim közül velem tettétek meg. Ennyire komolyan gondolja Isten, hogy az övéi vagyunk, és ő velünk egy. Van egy negatív véglet is, ami pedig Pál apostol, akkor még Saulnak a példája. Ez pedig az Abcsel 9-ben olvasható. Saul pedig az úr tanítványai elleni fenyegetéstől, és öldökléstől lihegve elment a főpaphoz, és leveleket kért tőle Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogy ha talál olyanokat, akik az úr útjának követői, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény ragyogott fel körülötte, és amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szól hozzá. Saul, Saul, miért üldözöl engem? És erre Saul azt kérdezte, ki vagy, uram? Az így válaszolt, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Nem is ismerte, hogy üldözhette. A gyermekeit üldözte, és Jézus pedig így mutatkozik be neki, hogy én vagyok az, akit te üldözöl. Ennyire komolyan gondolja azt, hogy aki velünk, gyermekeivel kekeckedik, az ő vele kekeckedik. Van egy dolog, ami egy mondatnyi magyarázatra szorul, legalábbis nekem nem teljesen volt tiszta, mégpedig ez a megbotránkoztatás dolog, hogy ez mit jelent. Nekem volt egy ilyen kép a fejemben, hogy ez mit jelent, de igazából én most jöttem rá, hogy nem biztos, hogy azt jelenti, amit eddig gondoltam, élet újra gondolva. Szóval arra jutottam, hogy különböző fordításokat olvasva, és ilyen szójelentésekbe kutakodva, meg stb. Ez nagyjából annyi a jelentés tartalma, hétköznapokban nem nagyon használjuk ezt a szót, és ezért szerintem nem gáz, hogyha nem tudjuk, hogy mit jelent. Szóval nagyjából az a jelentés tartalma, hogy bűnbe való belevezetés, vagy hogy rávenni valakit bűnre. Akár a tudtával, de még inkább úgy, hogy ő maga nem is tudja, hogy bűnt követ el. És itt a következő versekben két esetet ír le Jézus, hogy hogyan érdemes hozzáállni. Az egyik esetben, ha ez a személy, aki belevezet a bűnbe, ez egy másik személy, egy külső személy. Ez lesz a 7. vers. Jaj a világnak a botránkozások miatt, mert szükséges, hogy botránkozások történjenek, de jaj annak az embernek, aki megbotránkoztat. Ergo, aki bűnbe belevisz valakit Isten gyermekei közül. Ugye jaj annak, hát ezt olvastuk az előbb, hogy miért jaj, ja malomköves eset. Aztán a másik eset, az pedig az, hogyha a saját testem visz bele a bűnbe. Én magam vagyok az, aki ráveszni saját magamat a bűnre. Azt írja a 8.-9. vers, ha a kezed vagy lábad megbotránkoztat téged, vágd le és vesd el magadtól, jobb neked, ha csonkán vagy sántán mégy be az életre, mintha két kezeddel vagy két lábaddal együtt vettetsz az örök tűzre. Ha pedig a szemed botránkoztat meg téged, vágd ki és vesd el magadtól, jobb neked, ha fél szemmel mégy be az életre, mintha két szemeddel együtt vettetsz a gyehenna tüzére. Hát elképzeltem egy ilyen ma esti híradót, hogy Kistarcsa helyi hírek. A kistarcsai barkács boltokban soha nem látott kereslet jelentkezett a baltákra, fűrészekre és különböző öncsonkításra alkalmas eszközökre. Legutoljára a Covid-nál a WC-papírra láttunk ekkora túlkeresletet. Szakértők és elemzők összefüggést látnak a kistarcsai Golgotában délelőtt 10-kor elhangzó üzenet és az események között. Na, mielőtt ez megtörténne, és fejvesszel rohannátok a Bauhausba beszerezni a fejszét, azért előtte azért beszélgessünk egy kicsit, jó? Hogy radikális, igaz? Azért ez radikális. Vágj le a kezed. Miket beszél? Már megint ez, hogy miket beszél Jézus. És újra, tegnapi nap. Az egyik előadás jó szokások kialakításáról, rossz szokások leépítéséről szólt. És gondoljunk a bűnre úgy, mint egy rossz szokás. És akkor így hallgatva ezt, a rossz szokás leépítésénél azt hallottuk, hogy segíteni tud azt az ingert, ami kiváltja mindig azt a rossz cselekedetet vagy szokást, ha azt az ingert láthatatlanná tesszük. Baromi egyszerű példa. Ha az interneten mindig egy adott oldalon felugrik egy hirdetés, aminek a hatására 5 perc múlva egy pornó oldalon találod magadat, akkor állíts be egy hirdetésblokkolót, vagy tiltsd le azt az oldalt. Tehát, hogy tedd láthatatlanná. Van egy film, amit házas kurzuson nagyon szeretünk ajánlani, ez a Tűzpróba, vagy Szerelempróba, két címen is fut, és abban van egy jelenet, amikor Caleb, a főszereplő, rádöbben, hogy milyen következménye van a bűnnek az ő életében. És azt látjuk, hogy fogja a számítógépet monitorostul, kiviszi a garázs elő, és egy baseball ütővel elkezdi szétzúzni. És akkor fölnéz, és Mr. Rudolph, ugye a szomszéd nézi őt, hogy van? Nem jól. Irma, ne állj szóba vele, nem normális. És ugye, hogy nem annyira normális dolog tényleg, ez ilyen radikális dolog, nem? Szétzúzni. De azt mondta Jézus, hogy jobb elveszíteni az életednek egy területét, mint elveszíteni az életedet. Úgyhogy, amikor így belezúzza az első ütést a baseball ütővel, akkor mondja, hogy Uram, le a szenvedélyekkel! És akkor paf! Amúgy ez egy ilyen, ahogy készültem, ez ilyen tivadar, egy ilyen tök jó férfi alkalom ötlet. Így férfiak, így összegyűjtjük a dolgainkat, amik úgy érezzük, hogy bűnbe visznek, és akkor így egymásnak így segítünk így szétzúzni. Na jó. A kérdés a következő. Gyűlölöd annyira a bűnt, hogy képes volnál ilyen módon is megválni tőle? Vagy úgy elvagy vele, úgy eltűröd az életedbe? Vannak esetek, amikor futni kell. Van az életnek olyan területe, ahol folyton bűnbe kerülök, akkor lehet, hogy jobb, ha felszámolom. Van egy igevers a következőkben, ami az angyalokról szól. 10. igevers. Vigyázzatok, nehogy egyet is megvessetek a kicsinyek közül, mert mondom nektek, hogy az ő angyalaik a mennyekben mindenkor látják az én mennyi atyám arcát. Egy ideje régebben volt egy ige szakasz, emlékszem, amiben szintén szó volt angyalokról, és akkor is azt mondtam, amit most is mondani fogok, hogy ebbe a tanításba nem fér bele ez a téma, viszont ha összegyűl majd annyi angyalos téma, akkor én tök szívesen beszélnék, vagy egy ilyen angyalos tematikus tanítást. Most egyelőre annyival elégedjünk meg, hogy ez az ige vers, ez egy bizonyíték a létezésükre, és arra, hogy Isten gyermekeinek a szolgálatába vannak állítva. Van egy olyan elképzelés, hogy ez a őrangyal elképzelés, hogy mindenkinek van egy őrangyala. Na, erre nincsen bizonyíték a Bibliában, hogy egy embernek lenne egy specifikus angyala. Ismerek olyan anyukát, aki azt mondja, hogy az, hogy az ő kisfia még életben van, az azt jelenti, hogy biztos, hogy nem csak egy őrangyala van, hanem legalább egy tucat. Mert olyan dolgokat csinál, hogy olyan hajmeresztő dolgokat, hogy ő neki egy tucat őrangyalra van szüksége. Na de lássuk most inkább tovább, és a 11. verstől azt olvassuk, hogy az ember fia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett. Mit gondoltok, ha egy embernek 100 juha van, és eltévedt közülük egy, vajon nem hagyja ott a 99-et a hegyekben, és nem megy el megkeresni az eltévedtet? És ha megtalálja, bizony mondom nektek, jobban örül neki, mint annak a 99-nek, amíg nem tévedt el. Ez a történet, példázat megmutatja, hogy hogyan gondolkodik rólunk Isten. Ezt a példát akkoriban teljesen természetes módon értették a hallgatóság. Teljesen hétköznapi példa volt akkoriban. Egy pásztornak komoly felelőssége volt, ha eltűnt egy juh anyájából, azt ki kellett fizesse. Hogyha egy vadállat tépte szét, akkor be kellett mutasson egy csonkot, egy véres szőrdarabot, vagy valamit, hogy ugye bizonyítsa, hogy vadállat tépte szét. De ha kiszámoljuk ezt a veszteséget, igazából azt látjuk, hogy ez nem egy nagy veszteség. Ez egy könnyű matek példa, 100-nak az egy, az pont az 1%-a. Igen. És képzeljétek el, hogy a mai üzleti életben létezik olyan, hogy járulékos veszteség. Ezt a költségvetésbe eleve beleterveznek egy olyan költséget, amire azt mondják, hogy ez a veszteség lesz. És úgy vannak vele, hogy nem tudjuk elkerülni a veszteséget, számolunk a veszteséggel. És ehhez képest Isten, meg egy olyan cégvezető, aki azt mondja, hogy ha van 1% veszteség, akkor addig fogom elemezni és nézni az adatokat, amíg rá nem jövök, hogy hol ment el az az 1%, és vissza nem szerzem. Úgyhogy így gondolkodik Isten felőlünk. Pintér Bélának a Rólam van szó című dalát szeretném idehozni, ami segít tisztába tenni a szerepeket. Ugye azt mondja, hogy hallgatom a történetet, és tudom, nekem szól. Hallgatom, és érzem, én vagyok az az egy, akiért a pásztor mindent egy lapra tett. A következő igevers is ugyanezt mondja Ézsaiás könyvéből. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Van az a Facebook videó, hogy a bárányka beleugrik az árokba, kihúzzák nagy nehézségek árán, ugrik 2-3-at, és megint kiköt ugyanabba az árokba, csak egy pár méterrel odébb. Na hát mi vagyunk ezek a kis báránykák, és nézzük, hogy Isten szeretetét mik jellemzik. Az első, hogy személyes. A kulcs szó az az, hogy közülük egy. Hogy 100 juha volt, és közülük egy elveszett. Tehát itt mi a földön, a földi gondolkodással számokban gondolkodunk. 11 bemerítkező lesz jövő héten. Ugye ez egy szám. De kérlek, hogy tudd, Csenge, hogy te nem egy szám vagy, nem egy vagy ebben a számban, hanem te Csenge vagy. És Isten téged személyesen szeret, és személyesen örül annak, hogy csatlakozol a mennyek országához. És És ugyanígy mi a számok bűveletében élünk, ilyen vezetői találkozón, hány fős gyülekezeted van, és akkor ugye 50 fős gyülekezetek pásztorai valahol a hátsó sorban, aztán középre már mehetnek az ilyen 150-200 fős gyülekezetek pásztorai, és akkor előre meg a 1000 meg a 2000 fős. Az az igazság, hogy Isten nem így gondolkozik. Te nem egy szám vagy egy képletben, hanem téged a neveden szólít. És személyesen téged szeret. Neveden szólítottalak, megváltottalak, az enyém vagy. Aztán a következő, hogy aktív. Aktív a szeretete. A kulcs szó az az, hogy elmegy megkeresni. Tékozló fiú története, jön haza, elébe szalad. Jakab levele, közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Aktívan keresi a jelenlétedet. Aktívan keresi, hogy hogyan lehet veled. Jézus szavai a utolsó vacsorán. Vágyva vágytam arra, hogy eltöltsem veletek ezt a vacsorát. Azt látjuk, hogy aktívan szeretne keresni minket. És még egy, hogy örömteli a szeretete. A kulcs szó, hogy jobban örül. Ez nem egy olyan szeretet, amit nem tudunk elviselni. Ugye Jimmy királynak volt egy olyan dala, hogy ne szeress úgy, nem bírom el. Ha így szeretsz, az fáj. Szóval, hogy Isten egészen más milyen módon szeret, olyan módon szeret, igen, ezt a, na mindegy. Szóval ilyen elképesztő öröm van, amikor megtalál. És ezt jövő héten átéljük egyébként. Akkora buli lesz, hogy az heted hét országra szóló. És képzeljétek el, hogy akkor mi lesz a mennyben? Hogyha egy bűnös fölött van egy nagy örömünnep, hogy akkor itt most 11 megtérő fölött mekkora buli lesz a mennyben. Isten számára értékesek vagyunk, és ezt Péter írta le, amikor már megértette, amikor már leesett neki. Azt mondta, tudva, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltottatok meg, atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtlen báránynak, Krisztusnak a vérén, ez a csattanó. Hogy oldotta meg Isten, amikor azt mondja, arra tanítja a tanítványokat, hogy legyetek a legkisebbek, és akkor lesztek a legnagyobbak. Ekkor kiről beszélt Jézus? Egy gyereket állított oda középre, de gyakorlatilag beszélhetett volna saját magáról is. Mert ő pont ezt tette. A legkisebbé vált. És így lett a mennyek országában. Ő a legnagyobb. A mennyek országának szabályai szerint gondolkodott, és erre hív minket is. Aki a legnagyobb akar lenni, az legyen a legkisebb. Úgy fejeződik be ez a rész a 14. versben, hogy ugyanígy a ti mennyei atyátok sem akarja, hogy elvesszen egy is a kicsinyek közül. Kedves hallgatóság, amikor legközelebb úgy érzed, hogy Isten talán nem szeret, hogy megkérdőjeleződik benned, hogy vajon szerete engem személyesen, akkor emlékezz erre, hogy utánad jött és megkeresett téged. Amikor úgy gondolod, hogy Istent nem érdekled te személy szerint, akkor erre gondolj, hogy ott hagyta a többit, érted? És ha úgy gondolod, hogy valamit tenned kell azért, hogy Isten jobban szeressen, akkor emlékezz erre, hogy nem kell tenned, és nem is tudsz tenni azért, hogy jobban szeressen téged. Dicsőítők, gyertek, és a végéhez érkezünk. A mai napon Gergő fogja bevezetni az úrvacsorát, és az én utolsó gondolatom az csupán annyi lenne, hogyha ma esetleg nem hallottatok újat, mert már százszor hallottátok ezt, amit ma én elmondtam, akkor arra szeretnélek kérni benneteket, hogy amikor megjelenik majd ez a videó a YouTube-on, akkor küldjétek el egy olyan ismerősötöknek, aki még nem hallott a százszor. Mert lehet, hogy ti nektek nem volt semmi újdonság benne, de biztos vagyok benne, hogy van olyan ismerősötök, akinek lehet benne újdonság. És így merüljünk el Isten szeretetében. Amen.